Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket, és nagy szeretettel köszöntöm mai ige hirdetőnket, Győri János Sámuel, evangélikus lelkipásztor testvérünket. Hadd jelezzem, hogy az igei sorozatunknak itt ebben a gyülekezetben, templomban a végére érkezünk a mai esti szolgálattal, de a sorozathoz tartozik még a holnap este 17:30 kezdődő filmvetítés, amely az evangélikus gyülekezeti házban lesz. Holnap nem 18:00, hanem holnap 17:30 kezdettel a Találkozás címmel. Szeretettel várunk oda is, azaz holnap 18:30 az evangélikus gyülekezeti házba minden kedves testvérünket.
Gyertek ide, oda föl. Szeretett testvérek, a mostani alkalommal azt fogjuk csinálni, hogy a gyülekezet együtt énekel velünk, úgyhogy mi már evangélikusok ezt begyakoroltuk. Csak a bárány Jézus vére. Ennyit kell csak énekelni. Csak a bárány Jézus vére. Ugyanis ezek a gyerekek kérdezni fognak, mint ahogy kérdezősködött ugye a samária asszony is a kútnál, és nekünk kell rá válaszolni. Csak a bárány Jézus vére. És utána együtt énekeljük azt, hogy ó, drága ez a vér, mely ömlött lelkeméért, lemossa bűnömet a megváltó Jézus vére. No, akkor ki fog kérdezni? Dóra, Teodóra, tessék, és?
Csak a bárány Jézus vére.
Mit ez Isten fiává?
Csak a bárány Jézus vére.
Pedig hadd kérjen föl most a másik énekarunkat, hogy a szelítszemed Úr Jézus lesz? Igen, azért átadom a szót.
Thank you.
Szeret testvérek, mielőtt a kezünkben lévő éneklapról még egy bevezető éneket énekelnénk, ami szándékosan erre a mai alkalomra lett egy kicsit átírva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked, hogy a te szent nevedben, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében kezdhetjük ezt a mostani igei alkalmunkat is. Hálával teli a szívünk, hogy csodálatos igehirdetéseket, csodálatos igei üzeneteket hallottunk hétfőtől egészen tegnap estig. Kérünk, ma is nyisd ki igét tárát, igédnek a hangját, szívet megszólító üzenetét a számunkra. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk ezen a mai alkalmon, amikor imádkozunk azokért, akik nem lehetnek közöttünk. Imádkozunk betegekért, kórházban lévőkért, Uram. Én imádkozom most különösen is ezért a gyülekezetért, a Központi Református Egyházközségért, ennek minden tagjáért, a házigazdánkért és a nagytiszteletű asszonyért, aki műtétre vár. Ma imádkozunk, és az ő kérésére is fogjuk énekelni majd a 15-ös éneket. De ide hozzuk mindazoknak a kérését, akik nem tudnak itt lenni, akik betegek, mert ima közösségre hivattunk, imádságra. Készíts föl szívünket erre az imádságra. Azzal az énekkel is, amit most fogunk énekelni, amelyben benne van igénk, a Samária asszony története. Légy velünk, lelkesíts bennünket, és emeld föl hangunkat. Imádságra, éneklésre. Amen. Drága testvérek, vegyük a kezünkbe ezt a szórólapot, és látjuk rajta, hogy a samáriai asszony történetét foglalja össze ez az ének. Baptista testvérek talán ismerik ezt. Ők tegyék föl a kezüket, hogy ők ismerik. Katona Béla lelkész úrtól kaptam meg egyébként ennek az éneknek a szövegét, és még nem kértem elnézést azért, egy kicsit átirogattam a mostani alkalmunknak megfelelően ezt az éneket, úgyhogy a baptista testvérek különösen is vigyázzanak, nehogy amire rájár a szájuk és az emlékük, azt szerint énekeljék. Nagyszerű kántorunk pedig most egy kicsit eljátsza a dalabot, és elkezdjük énekelni ezt az éneket. Samáriának leánya, nem sejtve még mit sem tud, hogy a kútnál Jézus várja, aki mindent tud. Hogy bűnéből őt megmentse, rá türelmesen vár, s megkínálja életvízzel Jákob kutyánál. Haldó lélek e csodás hír, üdvözítőt téged vár, életvízet kínál néked Jákob kutyánál. Thank you. Szeretett testvérek, most hallgassuk meg azt az igét, amelyet a mai napra beosztott a mi kedves házigazdánk. Én a János evangélium a 4. fejezet 20. versétől olvasom föl az igét. A mi atyáink ezen a helyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus: asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a helyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és ezt most vagyon, hogy amikor az igazi imádok lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvérek, nagy örömmel szolgálok, és nagy örömöm az is, hogy az én drága kollégáim, akiktől annyit tanultam az elmúlt héten, már minden szinte elmondtak erről az igéről. Természetesen ezt nem azért mondtam, hogy de én még fogok tudni mondani, mert nem mindent mondtak el, mert nem került minden fölolvasásra. De az első, amivel szeretnék dicsekedni, és kedves evangélikusok, most húzzátok ki magatokat, mert nekünk hát úgy adta a történelem, hogy oltárképünk volt, van, és de nincs oltárunk, mert nem vagyunk áldozárok, nem mutatunk be áldozatot, mint a mi drága katolikus testvéreink, de nekünk az oltárunkon a Samáriai asszony története volt annak idején megfestve, illetve van meg. Most ezt a szószék mellett van, úgyhogy kár, hogy nem otthon prédikálok erről, és nem nálunk volt a sorozat. A Samáriai asszony története. A másik, amit szintén megemlítek, mint érdekességet, hogy ami a mai igém, amit ugye éreztétek testvérek, hogy egy kicsit ki is hangsúlyoztam, ez a kis rész, hogy azok lélekben és igazságban imádják, ezt a mi liturgiánkban, ezt édesapámtól örököltem, nem csinálja sok evangélikus templom ezt, de mi, amikor fölolvassuk az úgynevezett lekciót, amit most például a prezsüterénk olvasnak föl rendszeresen, akkor fölolvassuk a lekciót az Isten tisztelt liturgiai részében, és miután majd jön a prédikáció, aminek a textusát olvassuk föl, ugye az a textus, ami az igéhez való, és a tanítás pedig a lecke, a szent lecke, a lekció, akkor ezzel van ott egy imádság, egy úgynevezett kollekta imádság, tehát a lekcióhoz kötött imádság, kollekta imádság, és ott én mindig elmondom, ha nem felejtem el ezt, hogy imádkozzunk lélekben és igazságban. És lehet, hogy a drága evangélikus testvéreim már mind nem is figyelnek oda, meg ez egy ilyen, mindig ez hangzik el. Most magunkat is akarom ébrezgetni ezzel a mostani igehirdetéssel is, hogy a lélekben és az igazságban való imádság mennyire fontos. Ökumenikus imahét nem is lehet másképp, csak lélekben és igazságban. Tehát dicsekedtünk mi evangélikusok, de most már térjünk a lényegre. Föltetném azt a kérdést, itt még nagyon jó bibliaismerő testvérek vagyunk együtt, egyébként én ezt nem tudtam volna megmondani, csak ráakadt a szemem véletlenül. Így emlékeztem rá, hogy van valahol ilyesmiről szó. Ha föltenném a kérdést, hogy Jézust is samáriainak hívják. Hallottuk ezt, emlékszünk erre? Én úgy derengve emlékeztem, és most véletlenül ráakadtam. János 8:48. Feleltek neki a zsidók, és mondták neki: nem jól mondjuk, Émi, hogy te samaritánus vagy, és az ördög van benned. Jaj, ezt mondták az Úr Jézusra. Samaritánus vagy, és az ördög van benned. Ezzel kicsit kapcsolódom ahhoz, hogy visszaemlékezek, Börzsönyi János testvérünk hétfőn nagyon sok mindent elmondott, és elnézést kérek a kollégáktól, mindenkitől csak egy gondolatot idézek. Tegnap megtette ezt Katona Billa testvérem az ige hirdetésében, hogy egy eléggé összefoglalta már a múlt hetet, de én kiemelek valamit. Börzsönyi János testvérünk, amit hirdetett nekem, fantasztikusan hatott rám az a gondolat, hogy Samáriai egy szedett-vetett népség volt a fogság után, lakosságcsere történt, és ebben a lakosságcserében nagyon leromlott a vallásosság. Ma is egyébként, nem tudom, hogy a református baptista testvéreknél azért gondolom nincs egy nagyon radikálisabb gyülekezet, de nálunk ilyen népegyházi jellegű lagymatak helyen, most csak a luteránusokról beszélek, nálunk előfordul bizony, hogy valaki elhagyja a lakhelyét, és fölköltözik mondjuk Pestre, és nem jelentkezik be. Elkallódik. Valami ilyesmit éreztem én, amikor Samáriáról beszélt Börzsöny János, hogy tényleg ez a lakosságcsere, ez a ma is. Nem tudom, aki kimenne külföldre, mert ott találnak munkát magyar fiatalok, diplomások, fölkeresnek-e ott egy gyülekezetet, akik itt gyülekezetben jártak. Nekünk egyébként feladatunk is, mindig kapjuk is az intést, hogy figyelmeztessük, ha valakiről megtudjuk, hogy elköltözött Kecskemétre, írjak egy levelet az ottani kollégának, hogy keresd meg! Szeretett testvérek, ebben a samáriai elveszettségben ugyanakkor annak örültem, hogy mi, az ökumenikus imahét az egy tipikusan samáriai terepen kell, hogy történjen, de nem ezért, hogy elkalódók vagyunk, mert általában a gyülekezetünk kréme java van itt, de ez nem baj, de éppen ezért imádkozni fogunk, de tudjuk azt, hogy nagyon sokan vannak közöttünk. Én múltkor egy lelkészt hívtam egy prezsiteri teja délutánra hozzánk, szeretett vendégségre, és azért hívtam meg őt, megmondom, mondtam neki is, hát nem túl sok hangsúly esett aztán végül is erre, de az megdöbbentett, ahogyan Tatán gyűjti össze az evangélikusokat, minden eszközt kihasználva, és ez egy fontos dolog. A második Veres Gábor testvérünk beszélt, hogy szóba áll velem az Isten, én most ezt ragadom ki a keddi alkalomból a számomra, szóba áll velem az Isten, ezért beszélhetek én is vele, ezért imahét. Takoró Tamás testvérünknél mindjárt az elején nagyon belém égett ez a mondat, amit én is vallok, hogy általában mindig a pejoratív tartalomhoz tudjuk inkább kötni a dolgokat, tehát a történeteket. Ő hoztad a tékozó fiú példázatát, hoztad a Samária asszonyát is. Ez nem a Samária asszony története. Eléggé mellékszereplő ez a Samária asszony, oda csúszott. Ott is maradt sajnos, egy vödör maradt még ott. Hát nem tudjuk, mi történt később. Éppen Veres Gábori testvérékkel tegnap, mikor vitatkoztunk is erről, hogy vajon itt befejeződött-e ez a történet a Samária asszony szempontjából, vagy sem. Én most ezt emelem ki, hogy sajnos átvesszük a világi formákat, a világ hát mindig a lényegre törő dolgokat teszik a reklámba. Múltkor is láttam egy reklámot, nem tudom, hogy jutottunk oda, hogy egy Majki csattanó hölgyet mutatnak, hogy általában ez a reklámon az első, és hogy jutunk oda, mit tudom, a borotvához, vagy nem tudom mihez, vagy a kukoricadarálóhoz, miért azzal kell pont reklámozni. De ez a mai világnak a baja. De hajlamosak vagyunk mindig a negatív dologok, az ingerel bennünket. Ne így legyen. Nem baj, de mi, akik már visszamentünk a vödörért, akiknek már több minden lejátszódott az életünkben, nem elégedhettünk meg ezen a szinten. És tegnap nagyon tetszett Katona Béla testvéremnek a nagyon gazdag és sok mondani valója mellett ez, hogy az életíze nyelvoldó. Úgy erről is beszélgettem akár református testvérekkel, és mi evangélikusok is így vagyunk, hogy nem tudunk imádkozni, vagy nem nagyon vagyunk hozzászokva, nem a miénk, nem a mi specialitásunk, hogy hangosan imádkozunk saját szavainkkal. Igen, Jézussal kell találkozni, az életvize nyelvoldó. Hát ezek voltak, amiket így összefoglalva mondtam, de menjünk tovább. Az első ökumenikus, bocsánat, én arra koncentrálok ma, hogy Jézus, ha nem vettük volna észre, a Samári asszonnyal, pontosabban a Samári asszony kezdeményezésére Jézus elkezd egy teológiai vitát kezdenek ott el. Az imádságra, meg hol imádják, meg hol kell imádni, hol nem lehet imádni. Ezért örülök, hogy ezt mondhatom két az első gondolatomnak, hogy az első ökumenikus ima téma a Jákob kutyánál kezdődött. Itt kezdte el szervezni, engedjétek meg most ezt a nagyon nekilódult, talán elhamarkodott kifejezést, de remélem, a püspök úr nem fog elvetteni az állásomból. Az első ökumenikus ima téma Jákob kutyánál itt kezdte szervezni a Szentlélek az ökumenikus imaheteket. Mert elkezdtek arról beszélni, és Jézusnak volt erre gondja, hogy beszélt arról, hogy jól imádkozunk-e, és hogy kell együtt imádkoznunk. És ha az igaz, hogy kijöttek Jézushoz a sikáribeliek, akkor kialakulhatott egy ima közösség, és imádhatták Jézust. Ez nincs leírva ugyan, de az, hogy ez az ima téma előjött, nagyon jó, ha egyszer egy ökumenikus ima héten beszélünk magáról az imádságról is. Nagyon veszélyes az, az ima összehoz minket, és sok minden más eltávolít. Egyszer egy templomos gyülekezetből bizonyos belső feszültségek miatt is kirajzott egy ébredési csoport. És ennek a településen az ébredési csoportnak természetesen nem volt pénze arra, hogy tornyos templomot építsen, hanem egy imaházban voltak, és persze, hogy falon szokott lenni, hát lenéztek, nektek csak imaházatok van, nekünk templomunk van toronnyal. És az imaházban a lelkipásztor azzal próbálta a híveit kicsit bátorítgatni, hogy kiírtak egy igét az imaháznak az egyik falfelületére, hogy templomnál nagyobb van itt. Templomnál nagyobb van itt, és akkor mindenki megnyugodott. Hiába mondják nekünk kint, hogy hát nektek csak imaházatok van, templomnál nagyobb van itt. Hát ilyenek vagyunk mi ökumenice testvéreim, hogy most kinek jobb, melyik a jobb vallás, tényleg döntsük már egyszer el lehet dönteni, ezt nem. Mindjárt le is zárom, később akartam hozni ezt a példát, de kedvenc témám már hallották talán ökumenikus berkekben is tőlem, hogy mi az ökumené? Hát nem az, amit pont most láttam nemrég egy filmet, interneten meg lehet nézni, hogy csak az ütöttem meg fülemet, hogy hát Lutherre már nincs szükség, mert már ráírták az egyezményt 1999-ben, Augsburgban, közeledett egymáshoz a katolikus egyház, meg a protestánsokat, a lutheránsok képviselték ott Luther. És akkor utána volt egy ábra a film végén, hogy beolvadunk. Testvérek, téved, aki azt hiszi, hogy az ökumené beolvadás, nem beolvadás. És használom a nagyszerű képemet, az ökumené gyümölcsös tál. És butaság azon vitatkozni, hogy mi a tökéletes gyümölcs, a szilva, a körte vagy az alma. Minden felekezet választja ki magának. Én nekem most hittem a szilva nagyon ízlene, de nagyon jó szilva kompotot csinált a feleségem, de átadom más gyüleketnek, ha tetszik. No, nem akarok így kedélyeskedni, de tényleg éljük át. Igenis, gyümölcseikről ismeritek meg a fákat, és Jézus nem azt mondja, hogy a jó, az a jó, amelyik banán, vagy szilva, vagy datolja, vagy nem tudom mi volt ott, füge. Nem. Jézus azt mondja, hogy van jó gyümölcs, és van rossz gyümölcs. És nem a gyümölcsök között válogat. Tehát van jó baptista, és biztos nincs rossz, de most a példa miatt mondom, van rossz. Van jó református, és van biztos rossz is, csak a példa miatt mondtam, de evangélikusok mi ugye van közöttünk rossz is, meg mi magunk is rosszak vagyunk néha, de tényleg ez maradjon bennünk. Tehát ez legyen egy olyan alapgondolat, hogy abszolút nem az a fórum az ökumenének, hogy na, akkor most megtiltjuk a másikat. Ezzel összefügg az egész mai téma, és ezt nem ide erőltettem, mindjárt fogjuk látni. Tehát, templomnál nagyobb van itt, de én egy evangélikus templomban is láttam, vannak ilyen ügyetlen ige kiírások, vagy nem tudom mi volt a szándék, de a nyíregyházi templomban sokáig láttam kiírva ezt, hogy tudakozzátok az írásokat, mert ja, csak ennyi, tudakozzátok az írásokat. Hát ugye a magyarban a felszólító mód, meg ez a két Z, ez ugye nem tudunk így különbséget tenni, hogy ez egy felszólító mód, vagy egy megállapítás. Tudakozzátok, mindegyik két Z. De ugye azt tudjuk, hogy eredetileg ez egy negatív ige, mert János 5.39 azt mondja, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek róla, mondja Jézus egy vitás helyzetben. No, de zárjuk le most ezt, menjünk tovább egy lépéssel. Már csak kettő lépés lesz. Az egyik az, hogy lélekben, a másik az, hogy igazságban, lélekben. Szeretett testvéreim, egy eléggé kellemetlen szót kell itt kimondanom, mert magyarul kellemetlen hangzik a fülünkbe, de sajnos a gyógyászatban is halljuk sokszor ezt a szót. A görög azt mondja, hogy testi vagy. És amíg testi vagy, addig nem tudod, mit kell tenni. 1 Korintus 3:1-ben én sem szóltam néktek atyám fején, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdedeknek. Tehát aki még testi. A fejlődés az, hogy egyszer lelkivé éred ki magadat. És így folytatja 1 Korintus 3.2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna, sőt, még most sem bírjátok, mert még testiek vagytok. Egy nagyon magyar főszámára egy eléggé idegesítő szó ez a szarx. Szarkofág. Gyerekek, hallottátok? Szarkofág? Koporsó. Megeszi a testet. Szarx, test, testevő. Azt mondják a görögök, hogy a koporsó az testevő. Szóval félelmetes szavak vannak. Szarkóma, kaposi szarkóma. Ezek betegségek. Vagyis a testben bekövetkezik valami olyan testiesség, mondja valahogy nagyon a görög nyelv alapján az orvostudomány is, hogy a testeknek a burjánzása, ami mögött nincs, most mondjuk így ki, lélek. És nagyon rossz dolog az, amikor a kereszténység maga is testévé válik, mert a fejlődési útja az, hogy a testiből lelkivé váljon. Mert amikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik azt mondja, én Apollósé, mint azt mondaná, ha egyikötök azt mondja, én evangélikus vagyok, én baptista, én református, én katolikus, akkor ti testiek vagytok. Mi tudjuk azt nagyon jól, drága testvérek, Bibliát olvasó emberek, hogy nagyon szeretjük a felekezetünket, de nem ez a kérdésünk. Érdekes, hogy én úgy látom, bibliás protestánsok között legalábbis ez nem kérdés. Főleg akkor, amikor látjuk, hogy egyik nap hallottuk többször ezt a felszólítást, aratni való sok. A lélek, amely leszállt Jézusra a Jordánnál, mely kitöltetett pünköstkor, ez a lelki. Az az érdekes, hogy az ellentétes szavat, tehát ugyanaz, amit a Szentlélekre használ, amikor ti lelkiek legyetek. Lélekben imádkozni, mely kizárja a testiség minden eltérítő és megbénító, és behozok egy újabb fogalmat, rövid zárlatot okozó munkáját. 1 Korintus 2.14-et olvasom. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok nekik meg sem érettik, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Drága testvéreim, ezt látjuk iskolában, ezt látjuk munkahelyünkön, hogy az érzéki ember, amelyik egyébként itt nem a szark szó van, hanem a pszichosz van, tehát még a pszichológiai esetek szintjén sem tudott te a lelket megérteni, a pneumát. És ezért kell imádkozni, nagyon drága testvéreim, ima közösség vagyunk, használjuk ki, tömegekért kéne imádkozni, nem véletlenül csempésztem ide bele ebbe a énekbe, amit most is köszönök még egyszer a baptista testvéreknek, hogy elküldték nekem, és én kicsit átírtam, hogy imádkozzunk egységünkért lélekben, igazságban, városunk polgárságának legyünk áldása. Nagyon kéne. Meg az egész magyarságért is, de menjünk tovább. Rövid zárlat. A rövid zárlat az, amire azt mondja a laikus, hogy kicsapja a biztosítékot. Csattan le a relé, ezt nem föl kell gyomni újból. Nem izzítja föl a villanykörtét, ha rövid zárlat van, nem forgatja meg a mosógép motorját, hanem a munkát kikerülve rövidebb utat választ. Ezért mondjuk, hogy rövid zárlat. Az áramnak van egy útja, megtekeri a motort, aztán lemegy a földbe. Meghajtja a villanyégöt, aztán lemegy a földbe. Világít, megfölizítja és lemegy a földbe. Rövid zárlat az, amikor nem izítja föl, nem világít, hanem csak egyszerűen lemegy. Sokszor ilyen a kereszténységünk is, amelyik nem gyümölcstermű, most már habzsoljuk itt a képeket, nem baj, de értsük meg, rövid zárlatos élet az, amikor nem terem gyümölcsöt. Amikor Jézus oda megy a fügefához, rövid zárlatos a fügefa, mert nincs rajta gyümölcs. És azt mondja, száradj ki. Rövid zárlatos élet. A nevéből fakadóan munka végezetlenül maradunk. És az Isten igéje nem akar visszatérni üresen, munka nélkül. Nem izzítja föl tehát a villanykörtét. A hitéletben a lelkiség rövid zárlata, mondjuk lelketlenül végzett munka semmit sem ér. Lélekkel való munkálkodás már fél eredmény. Az erőtlenséget is kipotolja az, ha ilyen azt lelkesen, lélekből csinálom. Vannak rövid zárlatos imádságaink, amikor fontos a hely, a Garizim hegye, a Jákob kutya, a Sion hegye. Ne értsük félre, fontos a felekezetünk, tehát fontos az, ami összeköt, és az is, ami elválaszt bennünket. Ha nem, rövid zárlatos a dolog, ha van neki oka. Itt beírtam magamnak, csak röviden utalok rá, hogy egy megdöbbentő történet van a János evangéliumában, amit nem vettünk, de csak a Nestlében van benne ebben a görög bibliánkban, apró betűvel. János evangélium van egy rész, ahol Jézus lát egy embert, aki megszegi a szombat munkaszüneti törvényt, tehát hogy szombaton pihenjenet dolgoz, és odalép hozzá Jézus, el kell menned, menj el nyugodtan, Pannika. Oda megy hozzá Jézus, és azt mondja neki, ez a leírás szerint, hogy barátom, ha te most tudod, miért szegted meg a szombatot, akkor boldog vagy. De ha nem tudsz rá választ adni, akkor átkozott. Jézusnak ugye ez belélik teljesen a tanításában, ugye a Dávid bemennek a háza, megeszik a kenyeret, stb. Stb. Tehát ma ezt úgy mondanánk, hogy az áramvonalat átlépni tilos, és büntetés jár érte, de ha ott fekszik valaki, akkor igenis átlépem, mert nem akarom elütni. No, ez az egyszerű példával világítom meg ezt, hogy fontos dolog az, hogy lélekben dolgozzunk. Emlékezzetek az ökumenikus gyümölcstár képére, amit az előbb mondtam. Ebben értelmetlen fölhántorgatni, melyik a jobb, a tökéletesebb gyümölcs, az alma vagy a körte, stb. Melyről beszéltünk. Lélekben. Nagy különbség van a gyümölcsök között, de egy az, ami egyé teszi őket. A jó gyümölcs ugyanis oltja a szomjat. Csamári asszony, életvize kérdés. Illata van. Szép látvány is azért a gyümölcs. Nem véletlenül mennyi csendilletet festettek nagy festőink is gyümölcstárról. És táplál, íztad. Ne akarj más gyümölcs lenni, nem ez a megtérés, hogy más gyümölcs leszel, hanem jó gyümölcsé akarj lenni. Igazságban ez a második lépcső, amivel még tartozom. Elnézést kérek, egy kicsit most fantáziadús lesz a magyarázat. Ez a magyar szó nagyon érdekes, ha a keresztény értelmezését nézzük. Direkt megnéztem az interneten, hogy a mai ember mit mond az igazságról. Van ilyen, nagyon jók ezek egyébként, hogy az ember megismerkedik sok-sok teljesen közömbös, nem kereszt, éppen keresztény embernek a vélemény. Mi az igazság? Legtöbben ott keresgettek, ott tapogatoztak, hogy az igazság az, ami valódi, úgy is van, ahogy mondják, és valami az ősire utaltak. Megdöbbentő szeretett testvérek, hogy mi keresztények is az ősére utalunk. Minden szóelemzés a helyesről, a valóságosról beszél, a jóról, a tökéletesről, amit a világiak mondanak. A keresztények Bibliája is erről szól, amikor Isten látta, hogy amit teremtett, minden jó. A teremtésnek a fontos pecsétje jó. De a bűneset miatt megfosztattunk a jótól, a valóstól, a tökéletestől. És éppen ezért innen valami új kezdődött. Így engedtessék meg nekem arról elmélkedni, ahogyan az igaz helyett az ember szójáték igaz, gaz lesz. Az eredendő bűn miatt azt is mondhatnám, hogy a mai fiatalok is értsenek, hogy az ember eredeti, azaz gyári beállítása a bűneset miatt nem az, hogy jó vagyok, hanem rossz vagyok. A lelkipásztorunknál beszélgessünk, ha valakinek most gondot okoz ez a tanítás, mert a mai, főleg a humanista világban nagyon elkenjük ezt a kérdést, azt hiszük, hogy az ember tökéletes és jó, csak a társadalom rontja meg, ne. Eredendő bűn van. Nincs arra idő, hogy ezt kifejtsem. Ha valakinek kérdése van a lelkészétől, gyüleket beszélgessünk erről, mi az eredendő bűn. De azt hiszem, hogy legtöbbünknek már letisztázódott ez. Akkor most jövök a szójátékkal. Az eredeti szó a gaz, tehát a bűneset óta az eredeti szó nem az, hogy igaz vagyok, hanem gaz vagyok, amitől meg kell szabadulnom, tehát a latinos grammatikának a jellemzője a i-fosztó képző. I vagy in. Valid, invalid. Erős, erőtelen, stb. Tehát már angolban is, máshol is mondjuk az in az fosztóképző, az a görögben az a, az e a fosztóképző, ott is nagyon érdekes lenne, de abban nem fogok már belemenni, de ez most csak szójátékol, ne tudományos előadásnak vegyük, szójáték. Tehát a gaz az, ami fölveri Ádám szántóföldjét a bűn miatt, orcád verítékével, ugye? Az az életvitel, amely alkalmatlan a gyümölcstermést, ez a gaz ember életvitele. Az az életvitel, amely kigyomlálandó, kigazolandó, a kigazolt föld lesz az igazi, vagyis a gaztól mentes, amely nem nyomja el a belévetett magot. Jézus, Máté 13, Jézus példázata. Az eredendő bűn miatt meg kell szabadulnom a gazságomtól, a nemtelen vegetációmtól. Megdöbbentő, drága testvérem, ebben a jóléti társadalomban mennyi a nemtelen vegetáció. Nincs életcél. A világ alapvető tudományos világnézete az, hogy nincs célja az életnek, mert nem teremtetett, senki nem, ez csak véletlenül kialakult, és majd vagy valahol fog jutni. Igen, szeretett testvéreim, ez egy nagyon megdöbbentő dolog a számunkra, és jó lenne elidőzni, de tovább kell menjünk. Nagyon jó magyarázatokat hallottunk, és én most nem mondok azoknak ellene, de a mai üzenet az, hogy meg kell szabadulni a bűntől. Nem elég, hogy a bűn nyilvánosságra kerül. Ez még nem megtérés. Még az sem, hogy ettől kezdve nem tagadom a bűneimet, nem bújok a nincs férjem hazugigaz kijelentés mögé, mert hazug is volt, meg igaz is volt, nincs férjem. Samária asszony története. Még az sem megtérés, hogy elrohanok sikárba és elhíresztelem a csodát. Még az sem, hogy fölismerem a messiást. Nem elég, nem megtérés. Azt gondolom, az egész kereszténység küzd az evangelizáció kérdésével. Mi az evangelizáció? Nem fogjuk elhinni. Az evangelizáció a megtérteknek szóló igehirdetés. Merem állítani. Azért nem megy jól, legalábbis a mi egyházam úgy látom, nem megy jól az evangelizáció, mert nem tudjuk azt, hogy az evangelizációt az nem hittérítésre kell használni, az a hitben lévőknek kell hirdetni az örömhírt, amíg nem vagyok hitben, addig testileg gondolkozom, és föl se fogom. Addig arra vagyok alkalmas, mint a Samári asszony, elszaladjak sikárba, ott hagyva a vödröt. De ez nem megtérés még. Ezzel nem mondok ellent, amik itt elhangoztak, mert ezzel indul el a megtérés, de itt most ezt kiélezem. Mint ahogyan a gasztalításnak, a vetésnek és az aratásnak megvan a folyamata, ugyanúgy a lelki gyümölcstermésnek is. Mindenek előtt gasztalítás, mélyszántás, amikor felszínre kerül, ami alul volt, mélyszántás, és azután jöhet a vetés, az evangelizáció. És az evangelizációra jön az, hogy jön a gyümölcstermés. Ezért kell imádkoznunk. Az asszony számára az életvize most nem szomjoltó akar lenni, hanem tisztító. Engedjétek meg még ezt a gondolatsort. Mert az életvize tisztító feladatáról nem nagyon szoktunk beszélni. Arról beszélünk, hogy életet ad. De mi a konfirmandusainak, vagy hitanosainak azt mondjuk, amikor a keresztségről beszélünk, hogy a víz nem csak az élet eredete, életet ad, hanem tisztítószer. És ma a testünknek is azért kétharmad része víz, mert állandóan mossuk a belénk jövő mérget, a szennyet, és öblítjük ki. Víz nélkül nem megy az élet. Ez a víznek egy nagyon fontos szerepe, tehát nem mondtam újat, tudom, csak most kapcsoljuk ide. A víz öblítő, bűntől mosó munkája. Ezért az életvíze tisztító feladatáról nem nagyon beszélünk, vagyis nem szólunk talán eleget, mi, akik gyermekeket keresztelünk, a keresztvíz, vagy akik bemerítésre értik a keresztséget, vagy a bemerítővíz bűnölő hatalmáról. Hát arról van szó, hogy bemerülök, belefulladok. Javítsatok ki, baptistát, belefulladok a bűnös életembe. És aki előjön, az egy újként jön elő. Mi ezt értelmezzük ez alatt is. Az evangelizálni csak a gyermekkerességüket Jézus mellett döntéssel megpecsételt, vagy a bemerítést, ó embert megfojtó fürdőjéből kijövő lelket lehet evangelizálni. A samáriai kútnál még nincs evangelizáció. Van érdeklődés, fölkeltő botránkoztatás, van hitvita, vannak dogmatikai témák, vannak félreértett élővíz képzetek, de nincs gyomlálás, nincs bűnvallás, és nincs megtérés. Nem az asszony, nem vallotta be a bűnét, csak rábolintott, vagy nem ellenkezett. Jézus mondta ki. Hát, vadházasságban, nem rendezett az életed. Ott kezdődik, amikor sírva te mondod ki, hogy nem elég, egy műtétnél sem elég, bármennyire nagy az orvos tudomány, hogy a beteg nagyon akarja, vagyis az orvos nagyon akarja, tudja a műtétet. A betegnek is akarni kell. Ezért, hogy ne akaratoskodjon ellenkezőleg a beteg, mert fáj a vágás, ezért elaltatják. Inkább elaltatják. Összefoglalva tehát, a kenyér nem vetéssel, hanem szántással, talajgyomlálással indul lélekben és igazságban. És hadd mondjam el biztatóul, mielőtt imádkozni kezdünk. Most értettem meg Jézus 7 szava közül az egyiket a kereszten. És azt is hozzátesz, hogy beteljesedjen az írás. Azt mondta Jézus, hogy szomjazom. Szomjazom. Emlékeztek? 7 között az egyik az, hogy szomjuhozom. És akkor ecettel, vagy borral elegyített valami, oda dugnak neki egy nátszálon, mert nem lehet fölmenni, magasan van a kereszt. Egyik szerint elvette, és meg a másik nem akart belőle inni. Máté azt mondja, nem akart belőle inni. Én nekem azt hirdeti ezen a ima héten, hogy Jézus, bár lejött a keresztről, föltámad természetesen, de a folyamatban, amiben mi benne vagyunk, ő még mindig szomjas, vagyis még mindig kezdi, még mindig ott ül Jákob kutyánál, vagy a gyülekezetünk keresztelő kutyánál, vagy bemerítő medencéjénél, ott ül a templom ajtókba, és provokál, adj innom. És akkor elkezdődik a gyomlálás, a szántás, a mély szántás, aztán jöhet a vetés, aztán jöhet az aratás. Szeretett testvéreim, befejező mondat, szomjazom, és nem tudom kihagyni azt, hogy ott is volt egy ilyen samáriai formátumú alak a kereszt alatt, sok volt olyan, de volt egy, akit megnevez az ige, százados. Szintén ezek, ugye ezek a rómaiak, ezek egyébként is nem illenek a képbe, főleg nem a zsidó képbe, főleg nem a vallásos képbe, és a százados azt mondja, ez valóban Isten fia volt. Nem azt mondta, amit a samáriai asszony sikáról, hogy nem ez a Krisztus. Ő már egy lépéssel tovább, hogy ez az Isten fia volt. Igen, szeretett testvéreim, tegyük fel a kérdést, mi volt nekem ez a 2015-ös ökumenikus sorozat? Hol tartok, kedves gyerekek, fiatalok, idősebbek, mindenki maga hitéletében, amilyen állapotban vagyok, gyomlálás, érdeklődés fölkeltés, vagy már evangelizáció. Most, drága testvéreim, most imádkozni fogunk, utána meghallgatunk egy verset, mert bele akarjuk vonni a gyerekeket is az imába, és Arany Jánosnak van egy csodálatos verse, ahogy a gyermekit imádkozni tanítja, és ezek nem ilyen külső vallásos jelenségek, majd fogjuk hallani Csilla testvérünknek a szolgálatával. Előtte viszont mi imádkozzunk, most tanuljunk imádkozni, illetve tanítsuk egymást imádkozni, illetve könyörögjünk, kit hol ért el ez a csodálatos ige János 4, a samáriai asszony története. Imádkozzunk.
Thank you. megszületni. Ott, hogy már itten a Földön, ez mindjárt számára megtörténesség, és már itt ebben a kegyelmi állapotban, a bizonyosságban, az üdvösség bizonyosságban tudjuk élni, és mások számára is missziós szolgálók lehessünk. Amen.
Amen.
Köszönöm, Uram, hogy olyan nagy a kegyelem, és olyan kicsi is elég volt tőlem, hogy elfogadj, dicsőítelek érte. Amen.
Amen.
Bennünket a lelkiség és a te igazságod össze.
Urunk, hallgass meg most közös imádságunkat, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, Isten szeretet, a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Az ének előtt hallgassuk meg tehát a verset.
Én azt gondolom, hogy mindnyájunk előtt ismert, de Arany János szavait mindig öröm meghallgatni, megfogadni. Arany János fiamnak, hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földi tűz. Bent magános árva jártja ki, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren, vetve ágyad puha melegen? Kiskacsolj, összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül hát nem sokat hagyok, legfőjebb mocsoktalan neve, s a tömegnél hitvány érdeme. Ártatlan szíved tavaszkertében, a vallás ezért öntözgetem. Kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem, mert szegénynek drága kincs aki, tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sírre állam lehet, mindig gyűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is még egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsolj összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha játszótársik közül munka hív el, úgy lehet korán, idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit marasztja lészen, az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem, majd ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóit összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermeket, és ha felnővé tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s bölcsöd, s koporsod közti űr, századoknál szolgál mesgyeül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk-e földi téreken, kiskacsolj összekéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remény, remélj egy jobb hazát, benne az erény diadalát, mert különben sorsod és e föld, Isten ellen zúgolódni költ. Jár örömmel álmai egyében, útra valód e csókom legyen, kiskacsói összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermek.
Testvérek, akkor az 50-es éneket kérésre is énekeljük, és tényleg imádkozzunk nagy tiszteletű asszonyért, sokan vannak.
Ez a tegnap.
Ja, nem lett kitéve. 15-ös mondtam. 15-öst keressük ki. 15-ös. És hanyadikat?
15-ös. Egy percre szólhatok.
Hogyne? Házigazda kérde, hogy szól-e te? Hogyne? Csak akkor hirdesd ki még egyszer a félhatot, jó? Félhatot volna.
Jó. János testvérem azt mondta, hogy még egyszer mondjam el a félhatot, tehát nem ezt akartam mondani, amit akartam volna, azt mindjárt elmondom, tehát holnap 17:30 az evangélikus imaházba leszünk. Az énekünk a 15-ös, és amiért bátorkodtam szót kérni, az nagyon röviden azzal függ össze, hogy itt elhangzott ma este az is, hogy egyszer kéne beszélnünk magáról az imádságról. Több mint 30 éve járok ökumenikus alkalmakra. Egy évben egyszer van, hogy imádkozunk is. Ezért engedjétek meg, hogy néhány dolgot a személyes, saját ima életem és a veletek való együtt imádkozások kapcsán hadd mondjak el. Először is azt, hogy az imádság nem egymásnak szól. Nem azért imádkozunk, hogy a másik halljon meg valamit, csak egymás előtt imádkozunk. Istenhez imádkozunk. Kizárólag hozzá. Ezért az imádság nem egy második prédikáció. Nem kioktatás arról, hogy mi nem hangzott el. És most én ezt elmondom imádság címszóval. Az imádság egyetlen egy dolgot jelent, és akkor van áldás rajta és benne. Ha az Isten megszólaló igéjére, vagyis Isten szavára válaszol. Isten nem kíváncsi a teológiai vélekedéseinkre, a dogmatikánkra. Semmire nem kíváncsi. Arra kíváncsi az Isten, hogyha ő mondott valamit, rezonál-e a szám és a szív. Ezért mondja Jézus, hogy nem a hosszú imádságért hallgattatunk. Meg kell tanulni, testvérek, azt is ebbe gyakorolni kell magunkat. Hogyha együtt vagyunk és imádkozunk, nem szabad fárasztó imádságokat mondani. Röviden válaszolni kell arra, amit Isten nekem mondott. Ha nem mondott semmit, nem kell imádkozni, mert szoktam imádkozni. Csak akkor kell, mert az az őszinte imádság. Ha mondott valamit az Isten, én ezelőtt meghajtom a fejem, és erre válaszolok. Ez imádság. Soha ne felejtsük el, testvérek, hogy Isten nem szorul rá a teológiai tanításainkra. Az nem imádság. És nagyon kérlek, hogy ezért ne bántódjatok meg. Régóta bennem volt már, hogy egyszer beszéljünk tényleg erről is. Ezért gyakoroljuk úgy az ima közösséget ezután, hogy semmi más nem érdekel, csak egy dolog, az Isten szólt hozzám. Most én szeretnék válaszolni az Istennek. Nem számított ki valamit. Nem ő ránézett. Nem érdekes kérdés. A szíveket vizsgálónak mondom el. Azt, amit rezonált a lelkem. Nekem, rólam és ő róla. Köszönöm, hogy volt türelmetek meghallgatni. A legnagyobb testvéri szeretettel szerettem volna elmondani, nem sikerült, elnézést kérek. A záró énekünk tehát a 15-ös, azt énekeljük végig. Köszönöm.